Műsorunk második részében a hazai makrogazdasági inflációs kilátásokkal fogunk foglalkozni. Vendégünk a vonalban Benk Szilárd, a Corvinus Egyetem docense, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusz! Jó napot kívánok!
Kezdjük talán először az inflációs kilátásokkal. Ez egy nagyon érdekes téma volt, és azért világszerte, de nyilvánvalóan a hazai jegybanknak is egy komoly fejtörést okozott, hogy a nagyon magas szintekről mikor és hogyan fog ez konszolidálódni, ez az inflációs pálya. Hol tartunk most így 2024 elején, és milyen várakozásaid vannak a hazai inflációt tekintve?
Ugye láttuk egy évvel ezelőtt nagyon magas értékeket ért el a magyar infláció, de ugye az elmúlt egy évben meredeken csökkent. Ez akár nagyon optimistává is tehetne bennünket, de úgy gondolom, hogy ezt a meredek csökkenési ütemet hiba lenne kivetíteni a távoli jövőben, de még talán csak ugye a közép jövőbe is. A magyar árakban látok egy bizonyos túlreagálást, overshootingot. A magyar infláció volt talán a legmagasabb, vagy egyik legmagasabb Európában. És egy ilyen magas felfutás után teljesen természetes az erős fékezés, egy korrekció, de hogy Isten, akár még negatív inflációi számokat is láthatunk rövid távon bizonyos termékkörökben, de nem tarthat örökké. És úgy gondolom, hogy az év második felében elég nagy lehet az esély arra, hogy ismét emelkedő inflációs számokat lássunk. Ami az idei évet tekinti, az előrejelzők, elemzők körében alapvetően 5-6% körüli számok röpködnek. Én nem lennék meglepve, ha a vége magasabb lenne. Miért mondom ezt? Azért, mert nagyon sok a bizonytalanság az inflációs folyamatokban, és itt lehet beszélni belső, tehát magyar specifikus elemekről, de nagyon sok külső nemzetközi elem is van. A geopolitikai feszültségek erősödésére lehet esély. Egyrészt a korábbi magas energiaárak megfékeződtek, de benne a kockázat, hogy az energiaárak újból megindulnak, illetve az, ami a másik fontos kockázat, ezek a legfrissebb események, például az Vörös-tengeri események, amik az ellátási láncokban okozhatnak problémákat, és emiatt a globális infláció újra meglódulhat. Ami a magyar specifikus elemeket illeti, nagy kérdés az, hogy a vállalatok hogyan fognak viselkedni. Kulcsfontosságú lesz majd a januári adat. Abból talán látni fogjuk egy picikét, hogy a vállalatok próbálják-e fegyelmezni magukat, vagy ezek az inflációs várakozások sokkal jobban beégtek, és ott van minden árazó döntéshozó fejében, hogy már pedig, ha éveleje van, akkor emelni kell, és nem keveset.
Hogy látod, hogy az inflációs várakozások milyen szerepet játszanak az egyes gazdasági szereplők, úgy mint a háztartások, a vállalati szektor, illetve a kormányzat gondolkodásában, illetve mekkora az elkötelezettsége a kormányzatnak az infláció további leszorításával kapcsolatban?
Van egy valamilyen ellentmondásos kommunikációs az infláció tekintetében, illetve az inflációs várakozások menedzselése tekintetében. Nem látom azt a nagyon nagy elköteleződést az alacsony infláció iránt a kormányzat részéről. Ha megfigyeljük az elmúlt egy év kommunikációját, mindig az volt benne, hogy egy számjegyű lesz, persze az is lett, ebben semmi meglepetés nincs, de hogy mi van az egy számjegy után? Ja, a szakma és a szakirodalom abban eléggé egységes, hogy az inflációt lehozni 15-20%-ról 10 alá, 10 köré, 8-10 köré, az nem olyan nagy kihívás, sokkal nagyobb kihívás majd onnan tovább vinni 3% köré. Szóval nagy kérdés, hogy hol vannak az inflációs várakozások, és hogyan építik be a várakozásaikban ezeket az elemeket a döntéshozók. És visszatérve az ellentmondásos üzenetekre, például amikor arról beszélünk, hogy hát szükség van a fogyasztás felpörgetésére, ahhoz, hogy a növekedés beinduljon, szükség van arra, hogy reálbérek növekedjenek. Igen, ám, de ennek van egy másik oldala is, ahhoz, hogy bért fizessünk, ahhoz megfelelő termelői árakat is kell emelni. Tehát elég nehéz lesz lehozni az inflációt, és ilyen tekintetben kulcsfontosságú lesz az, hogy mit látok januárban, és majd, hogy mi történik az év második felében.
Beszéltünk arról, hogy a cégek azért nehéz helyzetben vannak, ugye itt értelemszerűen az árak emelése, a bérek emelése, ezek egyben versenyképességi kérdések is. Kontextusba helyeztük azt, hogy az infláció az azért egy csökkenő pályán mozog, de ezzel kapcsolatban azért elég erős a bizonytalanság, hogy az idei évben majd mit fogunk látni, és hogy ténylegesen milyen szinten tud konszolidálódni. Ebben a helyzetben hogy látod egyébként a hazai fogyasztásban rejlő tartalékokat?
Hát ami a fogyasztást illeti, azt nagyon jól látják elemzői kormányzati körök is, hogy a fogyasztásban egy fordulat az, az elengedhetetlen ahhoz, hogy a, hogy a növekedés, a gazdasági növekedés beinduljon. És én azt gondolom, lesz is egy fordulat a fogyasztásban, de ez egyáltalán nem lesz gyors. Nem lesz gyors azért, mert a reálbérek lassan fognak emelkedni. A fogyasztásnak a másik visszahúzó eleme az a fogyasztói bizalom és az óvatossági motivumok a lakosság körében. A fogyasztói bizalom az elmúlt egy évben ez ilyen historikusan alacsony szintre ért, és most már az elmúlt néhány hónapban javult a bizalom, de ez a javulás nagyon lassú. És a harmadik elem pedig az, hogy a háztartások ugye leépítették a megtakarításaik egy részét, és kérdés az, hogy milyen ütemben kívánják majd visszaépíteni. Ha pedig visszaépíteni szeretnék, akkor óhatatlanul a fogyasztás rovására fog menni. És a negyedik elem, ami a fogyasztás megtakarítási döntéseket meghatározza, az a reálkamat, mégpedig az előretekintő reálkamat az, ami igazán számít. És én azt látom, hogy az általános gazdasági kommunikációban nincs nagyon kihangsúlyozva, hogy milyen reálkamatról is beszélünk. És sok esetben hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a reálkamatok azok már elérték a negatív tartomány, sőt bőven negatívakká váltak, csökkenő inflációk okán. Igen ám, de ez a úgynevezett visszatekintő reálkamat, aminek tulajdonképpen semmi befolyása nincs előretekintően a fogyasztási döntésekre. Ami igazán számít, az előretekintő reálkamat, már pedig az most nagyon is pozitív. Még mindig, és még jó ideig szerintem az is lesz, amiből az is következik, hogy ez egy extra ösztönző lesz arra, hogy a háztartások inkább megtakarítsanak és kevésbé fogyasztanak.
Milyen növekedésre számíthatunk az idei évben egyrészt, másrészt hosszú távon a potenciális növekedés szempontjából mik azok a szűk keresztmetszetek, amik felülről korlátossá teszik a magyar növekedési pályát?
Remélhetőleg túl vagyunk egy recesszión, egy kisebb recesszión, vagy technikai recesszión. A harmadik negyedévben már negyedéves alapon növekedés volt megfigyelhető. Tehát a jövő év tekintetében mindenképpen azt gondolom, hogy beindul a növekedés. Kérdés az, hogy ennek mekkora lesz a mértéke. Hát ha előrejelzéseket megnézzük, a kormányzat oldaláról van egy egészséges kincstári optimizmus, ez teljesen rendben van. Ezek az előrejelzések ilyen 4% körüli számokat mutatnak, hát a legfrissebb pénzügyminisztérium előrejelzés 3,6 volt, a nemzetgazdasági minisztérium részéről elhangzottak már olyan nyilatkozatok, hogy 4% fölé várják. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehetetlen elérni idén, de ennek ára lesz. Hát a sorok közt olvasva én azt szűröm le a központi kommunikációból, hogy a kormány sok mindent hajlandó lesz megtenni azért, hogy a növekedés idén beinduljon, és ezek a számok elérhetőek legyenek. Csak ugye ennek van egy másik oldal ennek a sok mindennek, mert a sok minden az jellemzően költségvetési forrás jelent, és a gazdasági stimulusnak, illetve az ösztönző intézkedéseknek költségvetés fogja megfizetni az árát. De ha visszanézzük az elmúlt néhány nap kommunikációját, ott elhangzottak olyan kijelentések, például nem Magyarország kontextusában, de például az Európai Unió kontextusában, hogy talán rossz döntés lenne a költségvetési fegyelem előtérbe kerülne az Európai Unióban, illetve elhangzott egy olyan kijelentés is, hogy a más országok 7-8%-os költségvetési deficittel versenyeznek saját gazdaságai támogatás érdekében, akkor mi is lehetünk megengedőbbek magunkkal szemben. Szóval mindez abban az irányban mutat, hogy van egy szándék arra, hogy stimulálni a gazdaságot, annak az árán is, hogy a költségvetési deficit az magasabb, akár lényegesen magasabb lesz. Szóval ez az, amit az idei évre látok a növekedés tekintetében. Ami viszont a hosszú távú növekedést illeti, ott nem vagyok annyira optimista, ugyanis a hosszabb távú növekedésnek vannak bizonyos korlátai, és én azt mondanám, hogy talán a legfontosabb két elem Magyarország tekintetében ez a munkaerőhiány és a drága energia. A munkaerőhiány az mind mennyiségében, mind minőségében problémás lehet olyan tekintetében, hogy a növekedésnek a gátja lehet. Azt már látjuk, hogy vendégmunkásokkal igyekeznek orvosolni ezt a hiányt, de kérdés az, hogy ebbe mennyire vagy milyen messze lehet elmenni. Másikról pedig ez a olcsó energia, vagy a drága energia. Ez nem egy magyar specifikus dolog, ez egy nagyon is európai specifikus dolog, de ettől még egy óriási probléma Magyarország számára is. Az látni kell, hogy ma az olcsó energia az, ami az olcsó munkaerő volt ezelőtt 10-20 meg akárhány évvel, és jelenleg van egy óriási átrendeződés a világgazdaságban, és ennek az átrendeződésnek az egyik motorja pontosan az olcsó energia lesz. És a tekintetben pedig Európa lemarad. Óriási versenyhátrányba kerül, elsősorban a szankciós politikája miatt, amely megdrágította rettenetesen az európai energiahordozók árát, és sajnos nem is nagyon látszik, hogy ezt a folyamatot hogyan lehetne megállítani, vagy visszafordítani.
Vannak tehát kockázati tényezők, akár rövidebb, akár hosszabb távon. Egy ilyen helyzetben mennyire kell óvatosan mozogni az MNB-nek? Mi az, ami a jegybank mozgásterét illeti az előrejelzéseit kapcsán az idei évben?
Az MNB részéről folytatódni fog a kamatcsökkentési ciklus, nem feltétlenül az eddig ütemben, de valamilyen ütemben folytatódni fog. Azt, hogy meddig, nem tudom megmondani, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon remélem, hogy ők sem tudják megmondani, mert nagyon helyesen az MNB adatvezérelt módban működik. Magyarán addig csökkent, amíg a nemzetközi befektetői hangulat, vagy a piaci folyamatok, és elsősorban a forint árfolyama ezt tolerálni fogja. Tehát szerintem kimondottan káros lenne az, ha megtörténne, immár harmadszor is, ami már megtörtént, hogy előre bejelentik a kamatciklus végét, hogy itt már pedig vége a csökkentési ciklusnak, majd vége az emelési ciklusnak, és aztán pár napra vagy hétre rá kiderül, hogy hoppá, kellene egy óriásit még lépni, különben bajok lesznek. Tehát az MNB-től azt várom, hogy adatvezérelt módban fog működni, és a kamatcsökkentés folytatódik mindaddig, amíg a piaci helyzet ezt megengedi.
A forint árfolyamát hova várod? Meglepően stabilnak tűnik itt az elmúlt hetekben, de akár hónapokat is mondhatnék.
Nincs ebben semmi meglepő, ha azt gondoljuk, hogy elsősorban az árfolyam mozgatja a kamatdöntéseket. Természetesen az MNB-nek nincsen árfolyam célja, de azért ne legyenek illúzióink, tehát egy kis és nyitott gazdaságban vagyunk, és az, hogy nincs egy banknak egy árfolyam célja, nem jelenti azt, hogy a forint árfolyama ne befolyásolna a kamatdöntéseket. Mindenekután monetáris politikai transzisziós csatornák közül az árfolyam csatorna az, amelyik a legerősebb. Én arra számítok, hogy az árfolyam továbbra is viszonylag stabil lesz, tehát ebben a sávban mozognak, mondjuk ebben 370-től 400 forintig tartó sávban fog ingadozni, ha nem történik valamilyen jelentős turbulencia a nemzetközi piacokon, ezt bármikor megtörténhet. De ha semmi ilyesmi nem történik, akkor, mint mondtam előbb is, alapvetően arra számítok, hogy az MNB úgy fogja menedzselni a kamatokat, hogy a forint árfolyama valahol viszonylag stabilan egy hasonlósában maradjon. Ha pedig történik valami óriási sok, akkor ideiglenesen, de inkább azt mondom, nem csak ideiglenesen, nagyobb kilengések is megtörténhetnek, amit majd megfelelőképpen kell kezelni.
A hosszú hazai állampapírhozamok is egy nagyon szép csökkenő trendet mutattak. Itt, hogyha egyéves időtávra tekintünk vissza, akkor ilyen 9% környékéről most már azt lehet mondani, hogy láthatóan 6% alatt vannak. Mi az, ami előttünk állhat? Van-e még terre ennek az optimizmusnak, vagy inkább azok a kockázati tényezők kerülhetnek előtérbe, amiket már említettél?
Talán valami ez lehet még tér lefelé, nem olyan sok, még lehet némi tér. Alapvetően ezt a nemzetközi folyamatok és a nagy jegybankoknak a lépései is befolyásolni fogják, nevezetesen, hogy mit fog lépni a Fed, mit fog lépni az Európai Központi Bank, és erről is erősen megoszlanak a vélemények, hogy mit teszem azt, az amerikai infláció az különösebben hangsúlyos kamat lépések nélkül lassan szépen lejön arra a szintre, ahol szeretnék látni, vagy szükség van-e itt drasztikusabb kamat csökkentési ciklus beindítására. Szóval pontam kis és nyitott gazdaság vagyunk, és a nemzetközi folyamatok alapjaimban véve fogják meghatározni azt, hogy hova kerülnek a magyar hozamok, illetve az árfolyam is. És még egy dolgot ne felejtsünk el. Nagyon messziről nézve és tengeren túlról nézve nem Magyarország az, amelyik meghatározó a régió piacai tekintetében, tehát tengeren túlról nézve egy befektető az így csomagban kezeli a régiót. Tehát nem Magyarországba gondolkodik, hanem úgy összességében Lengyelország és az egész régió. Ezért az, hogy mi fog a régióban történni, és elsősorban Lengyelországban, a lengyel piacokon, az meghatározó lehet a tekintetben is, hogy mit gondolnak majd Magyarországról a befektetők.
Köszönjük a beszélgetést Benk Szilárdnak, a Corvinus Egyetem docensének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!